Szeretett testvéreim, bizonyságtételem alapígéül az előbb hallott evangéliumi történethez olvasom a János írása szerinti evangélium 20. részének a 26. és 27. verséjét. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, az elmúlt időszakban többször hallottam, én magam is, és egészen biztosan a jelenlévők is mindannyian hallották, sőt, talán mondtuk is ezt a mondatot, hogy olyan dolgokat hallunk most, olyan dolgokról értesülünk, olyan dolgokat talán így is mondhatjuk, hogy élünk át, még ha nem is közvetlen közelről, hála Istennek, amelyeket nem hittünk volna, amelyekről nem gondoltuk volna, hogy bekövetkeznek. Többen is elmondták, és természetesen én magam is így érzem, hogy álmunkban sem gondoltuk volna, hogy Európának majdnem a közepén olyan háború, olyan fegyveres konfliktus törjön ránk, mindannyiunkra, még ha mi nem is halljuk a fegyverek dörgését, még hogyha mi nem is szenvedünk közvetlenül ettől az agressziótól, amelyről nem gondoltuk volna, hogy bekövetkezik, hiszen azt reméltük mi mindannyian, hogy a mi életünkben már nem kell többet a háború hírére ébrednünk, hogy nem kell tartanunk attól, hogy a fegyveres konfliktus az tovább terjedhet, hogy nem kell arra még csak gondolnunk sem, hogy akár világháború is fenyegetheti az emberiséget, és egészen biztosan azt gondoltuk mi mindannyian, akik hallottuk a szüleinktől, nagyszüleinktől a háborúnak a rémségét, azokat a szenvedéseket, amelyeket át kellett élniük, akik azt reméltük, hogy ezt nekünk nem kell többet átélnünk, hogy van alapja ennek a reménységnek, hogy az emberben van annyi belátás, van annyi esze az embernek, vagy fél annyira a következményektől, a fegyverek alkalmazásának, hogy nem jut eszébe, hogy a vélt, vagy valós sérelmeit, hogy a vélt, vagy valós igazságát fegyver használatával torolja meg, vagy fegyver használatával akarja kikényszeríteni, rákényszeríteni másokra. Azt reméltük, hogy mi olyan körülmények között élhetünk, olyan társadalmi berendezkedés, annyira felvilágosult, annyira művelt emberi közegben élünk, ahol mindenki tudja azt, hogy ha valahol nézeteltérés támad, akkor azt illik tárgyalások útján rendezni, akkor azt jobb megbeszélni egymással, mint verekedni a másikkal, azt sokkal biztonságosabb, sokkal hatékonyabb, hatásosabb módon el lehet intézni, mint hogy háborút robbantson ki az ember. Ebben a reménységben éltünk, ebben a, én biztos vagyok benne, mondhatjuk azt, hogy tudatban, meggyőződésben éltünk, hogy nekünk többet nem kell már háborúval foglalkoznunk, törődnünk, félnünk vele, hiszen azt gondoltuk, hogy eléggé rendezettek ahhoz a társadalmi, az emberi viszonyaink a környezetünkben, hogy ilyenre ne kerüljön sor. És abban is biztos vagyok, hogy sokat imádkoztunk azért, hogy a távoli vidékeken, hogy a más földrészeken, hogy a nekünk csak a térképről ismert országokban, vagy a történelmi és földrajz könyvekben tanult népek között meglévő fegyveres konfliktusok csituljanak el, hogy ott is beköszöntessen a béke, hogy ott is adjon az Úristen olyan belátást az embernek, mint azt a mi vidékünkön már megadtam. És mégis, ahogy az előbb mondtuk, arra kellett ébrednünk, hogy bizony valósággá vált az, amit nem is gondoltunk volna, ami hihetetlen, amin azt mondtuk, hogy ez biztosan nem történik meg már a közelünkben. És a Biblia történetei és a nagy hétnek a történetei pedig éppen arra intenek bennünket, és azt tanítják nekünk, hogy amikor az emberről van szó, akkor mindig készülnünk kell a legrosszabbra. Nagyon erős és nagyon kemény ez a mondat. Nagyon nem szívesen halljuk, hiszen sokkal kedvesebb a fülünknek és a lelkünknek az, amikor azt mondják, hogy mindig reménykedni kell abban, hogy az emberben az eredendő, az alapvető jóság, az felszínre bújik, az majd megváltoztatja még azokat is, akiken tényleg látszik, hogy hát nem úgy szocializálódtak, ahogyan az a legjobb lett volna, és mégis ez a mondat valószínűleg, sőt biztosan ezt tartalmazza a nagyobb igazságot, hogy az emberi kapcsolatokban, az emberi együttélésben, az emberről szólva mindig készülünk el a lehető legrosszabbra, mert bizony van annak esélye, hogy az következik be, és nem az, amit úgy szeretnénk elhinni, nem az, amit úgy talán mondhatjuk is, súlykoltak is nekünk is az elmúlt évtizedekben is, hogy az ember az esze után, a belátása után, a lehetőségeket jól felmérve, majd mégiscsak a jobbik utat választja, vagy mégiscsak a megbocsátásnak, a bocsánatkérésnek, a nézeteltérések békés rendezésnek az útját választja. Nem így van, hanem az a Biblia tanítása szerint az emberre gondolva, az emberi körülmények között élve mindig készülnünk kell a legrosszabbra, és ezt nem csak a fegyveres konfliktus, nem csak a háború miatt mondjuk, és kell így mondanunk, hanem azért, mert azt látjuk, hogy az ember még a békeidőkben is, amikor háborítatlanul élheti az életét, sőt, amikor jól megy a sora, amikor gyarapodik, amikor a mindennapi élet gondjait sikerül a munkával, a szorgalmával anyagilag biztosítani, még akkor is ott van az emberben az a készség, az a hajlam, hogy összezördüljön, hogy békétlenségben éljen, hogy mások ellen törjön, hogy a saját igazságát akarja másokra rákényszeríteni, érvényre juttatni, diadalra juttatni. Még akkor is ott van, hogy bizony ott hagyja az egész addigi életét, a szeretteit, hátat fordít nekik, elmegy tőlük, elveszi tőlük, amit addig adott nekik, a békességet, a szeretetet és a biztonságot. Hány és hány ilyen emberi történetet ismerünk mi magunk is, vagy vagyunk részesei, hány ilyen tragédia történik akkor is, amikor az ember széttárja a kezét, hogy de miért, mert nincsen semmi alapos oka, nincsen semmi, ami indokolná azt, hogy az emberből kitörjön, feltörjön a békétlenség, az egyenetlenség, a részvétlenség, az, hogy nem sajnál senkit és semmit, mert úgy gondolja, hogy ő azt tehet, amit akar, úgy gondolja, hogy majd jobb élete lesz, hogyha változtat, hogyha teljesen újat kezd, nincsen semmilyen határa az ember bizonytalanságának, az ember készségének arra, hogy felborítsa az életnek a rendjét, és ezért fontos az, hogy állandóan arra kell készülnünk, hogy az embertől bármi kitelik. És ezt követi az a kérdés, ami megint kellemetlen és kényelmetlen kérdés, hogy akkor állandó félelemben kellene élnünk nekünk embereknek? Állandóan rettegnünk, állandóan arra gondolunk, hogy mi lesz, hogyha holnap már másként történik, mint tegnap? Mi lesz, hogyha már nem szeretjük úgy egymást, mint eddig szerettük? Mi lesz, hogyha feláldozzuk a békességet, az egyetértést, a szeretetet, az önzésnek az oltárán? Ettől kellene állandóan félnünk, ilyen rettegésben kellene élnünk? Ez nagyon rossz volna, és mégis tudjuk egyébként, hogy vannak, akik így élnek, akik csalódtak már sokat az emberben, az életük során, és akik nem tudnak bízni, nem csak az emberben, a másikban, önmagukban sem, hanem senkiben nem tudnak bízni, reménykedni és hinni, és tényleg így telik az életük, hogy mindig a még rosszabbra számítanak. Nekünk azonban természetesen nem ezt tanítja a Szentírás, hanem sokkal inkább az, hogy állandóan imádkozzunk az emberért. Ez nagyon egyszerű mondat, nagyon kegyes mondatnak olyan egyházias mondatnak tűnik, amit sokszor hallottunk, talán sokszor mondtuk is már, és úgy meg is szoktuk, hogy azt mondjuk, persze, hát így illene élni, de vajon tényleg gyakoroljuk-e ezt? Tényleg imádkozunk-e az emberért, imádkozunk-e azért az emberért, akivel mi együtt élhetünk, együtt dolgozhatunk, aki a közelünkben van, és imádkozunk-e azért az emberért, aki mi magunk vagyunk, aki én vagyok, imádkozunk-e valóban? Vagy pedig nem imádkozunk, mert azt mondjuk, hogy hát mi abban hiszünk, hogy az ember alapvetően jó. Hát mi abban reménykedünk, hogy mi vagyunk annyira szeretetre méltók, hogy minket mindig szeretni fognak. Hát mi vagyunk annyira ügyesek, hogy az életünk dolgait, a többiekkel a kapcsolatunkat úgy rendezzük, hogy ha van is nézeteltérés, vagy támad is nézeteltérés, azt mi el tudjuk majd simítani. Feleslegesnek érezzük-e az imádságot, ha nem is mondjuk így, de azzal, hogy nem imádkozunk a másik emberért és önmagunkért. Vajon imádkozunk-e a békességért, az országok, a nemzetek között, ha úgy tetszik, a világ békességeért? Nem tudom, hogy erre ki a jelenlévők közül hogyan válaszolna. Én nekem gyermekkori élményem egész onnantól kezdve, hogy egyáltalán öntudattal ébredtem, és emlékezni tudok, visszatudok emlékezni az életemre, hogy az én szüleim minden este, minden nap imádkoztak azért, hogy ne jöjjön háború, hogy fennmaradjon a békesség. És én biztos vagyok abban, hogy még az ő nemzedékükből nem sokan, de néhányan még vannak itt, hogy akik átélték azokat az időket, amiket ők a másik világháborút leginkább is, egyéb ilyen konfliktusokat is, őnekik olyan alapvető élményükké vált a háborútól, az emberi gonoszságtól való félelem, az üldöztetéstől, a szenvedéstől való félelem, hogy mindig imádkoztak azért, hogy ez ne következzen be újra. És nekünk, akik mi ezt nem élhettük át így személyesen, nekünk is mégis ezt hirdeti, ezt tanácsolja, ezt a lehetőséget adja a Szentírás, hogy imádkozzunk az emberért. Ne higgyük azt, hogy az ember jóvá lett, hogy eredendően jó, vagy hogy azzá fejlődik, hanem higgyünk a Szentírás tanításának, amelyik azt mondja, hogy az ember minden gonoszságra képes, és bizony ezeket mi is látjuk. A húsvéti evangéliumban, amit az imént hallottunk, Jézus elsősorban Tamáshoz fordulva, de a többieknek is, minden tanítványának azt mondja, hogy ne légy hitetlen, hanem légy hívő. És ez azért mondja, mert nem csak azt nem hitték el, amit nem láttak, ez Tamás történetében így hangsúlyos, de a többiek, a többi 11, meg az asszonyok életében úgy hangsúlyos, hogy még azt sem hitték el, amit láttak, mert nem merték elni, mert annyira hihetetlen volt, hogy az, akit láttak a kereszten függeni, hogy az, akit láttak sírba tenni, hogy ő újra talpon van, újra láthatják, újra szól hozzájuk, egy szóval, hogy újra él. Nem merték elhinni, annyira hihetetlen volt. És ezért mondja, ezért biztatja őket Jézus, hogy ne legyetek hitetlenek, hanem legyetek hívők. És sokszor ezt mi úgy értjük, ezt a biztatást, hogy ez mintha azt jelenteni, hogy nekünk nem kell semmi különöset tennünk már az életünkben, elég, ha éldegéljük a magunk mindennapi életét, a munkát, a pihenést, a szórakozást, ami ránk van bízva, a többit majd úgyis elintézi az Úristen. Azonban ez nem így van, hiszen amikor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy ne legyetek hitetlenek, hanem legyetek hívők, akkor utána rájuk bízza azt is, hogy az örömhírt, a feltámadásnak az evangéliumát, azt mondják el mindenkinek közel és távol, egészen a föld végső határáig. Nem azt mondja nekik, hogy most már akkor tényleg nem kell csináltok semmit, még annyit sem, mint eddig, amíg velem jártatok, amikor mégiscsak segítettetek, mégiscsak közelműködtetek, mégiscsak szóltatok az embernek, hogy jöjjenek hozzám, mégiscsak tanú voltatok annak, amiket én megcselekedtem, hanem azt mondja, hogy igenis, legyetek aktívak, legyetek tetrekészek, és vigyétek le az örömhírt mindazoknak, akik nem láthattak engem, mindazoknak, akik még mindig azt gondolják, hogy a a halál, az az utolsó állomás, az övé a végső győzelem, mondjátok el nekik, hogy nem így van. Nem azt mondta nekik, hogy hát úgysem tudtatok eddig sem sokat tenni, ezután is csak kevéskét esetleg, az meg nem is nagyon számít. Hát legyetek úgy hívők, hogy higgyétek, hogy majd én, majd a Szentlélek, akit elküldök, majd mindent megcselekszik. Nem erről van szó, hanem arra biztatja őket, sőt küldetést adott nekik, missziói feladatot adott nekik, hogy egész életükben, megállás nélkül, pihenés nélkül legyenek tanúi és hirdetői Jézus feltámadásának. És a mai feltámadás ünnepen nekünk is hangsúlyos Jézusnak ez a felszólítása. Akik az előbb mondottakra visszautalva, talán mi magunk is úgy gondoltuk, hogy nekünk olyan sokat úgysem lehet tennünk azért, hogy ez a világ jobbá legyen. Nekünk már imádkozunk sem nagyon kell, mert hát a világ abban az állapotában van, amiben jutott. Mi reméljük azt, hogy minket megőriz az Úr, nekünk úgy is megígérte már az örök életet, és nem tehetünk túl sokat. Nem így van, hanem bennünket is, akiket arra szólít fel Jézus, hogy ne legyünk hitetlenek, hanem hívők, arra is felszólít, hogy imádkozzunk, és ami rajtunk múlik, azt tegyük meg, igenis, nem távol, ahol nem tehetünk semmit a békességért, hanem a közvetlen közelünkben, a ránk bízottaknál, és önmagunkban mindent azért, hogy békesség uralkodjék, mégis így mondjuk, az egész földön. Az egész föld nincs a mi hatókörünkben, de ameddig elér a mi hatásunk, a szavunk, az imádságunk, a cselekedetünk, a példamutatásunk, addig igenis a békességet hirdessük és éljük meg, és ezért imádkozzunk, hogy Jézus feltámadásának az örömhíre azokba is reménységet, bizodalmat és igazi várakozást öntsön, akik lemondtak már mindenről ebben a földi életükben és az eljövendőben is. Nekünk tehát van mit tennünk, nekünk nem kell tétlenkednünk, nekünk szabad hívőkké lennünk, és bizony szabad azt is meglátnunk, hogy addig is, amíg mi azt mondtuk magunkról, hogy hívők vagyunk, de nem csináltunk semmit, addig bizony hitetlenek voltunk. Ez megint olyan állítás, olyan mondat, amit nem szívesen hall az ember, mert mi azt gondoljuk, hogy a hívő lét az éppen azt jelenti, hogy nekünk nincs olyan nagy felelősségünk, nem kell olyan sok mindent tennünk. Valamit igen, de az összes többit úgyis az Úristen intézi el. És lám Jézus éppen az ellenkezőjét mondja, legyetek hívőké, és vigyétek el a jó hírt, és imádkozzatok, és tegyetek meg mindent, ami rajtatok múlik. De vajon tényleg szükség van-e erre? Jézus azt mondja itt Tamásnak, de Lukács evangéliumában olvassuk azt, hogy a többieknek is azt mondja, amikor megjelenik, és nem hiszik el, hogy ő az a maga testi valójában, hanem azt hiszik, hogy egy olyan lényt láttak, amelyiknek nincsen valóságos teste, húsa, csontja, hogy valami szellem, vagy kísértet, vagy egy lélek, hogy nézzétek, és lássátok a kezeimet, és a lábamat, vagyis, hogy azokon a szegek ütötte sebeknek a helyét, illetve magukat a sebeket. Azt mondja Jézus, hogy nézzétek és lássátok. És pedig azért, mert ez azt jelenti, hogy szükség van igenis arra küldetés, amit nektek adok, hogy az embereknek elvigyétek a jó hírt, mert ezek a jelek az ember gonoszságát mutatják, hogy mire képes az ember. De az, hogy ti rajtam látjátok ezt, aki immáron nem a sírban vagyok, már nem a tetemet látjátok, hanem az élő testet, azt is jelenti, hogy van, aki legyőzi az ember gonoszságát, aki be tudja gyógyítani a sebeket, és aki benneteket is azért küld, hogy az ember többé ne sebeket okozzon, hanem sebeket gyógyítson be. Ma tehát éppen ez ad időszerűséget Jézus felszólításának, ami nekünk szól, hogy legyünk hívők, hogy ma is nem a Jézus kezét és lábát nézzük, hanem a képernyőn, az újságokban és számtalan módon azokat a sebeket, amelyeket ma üt az ember a másik emberre. És ezek a sebek megint azt hirdetik, hogy az ember minden gonoszságra képes. Hogy az embertől nem várható
hogy saját magától megjavuljon, vagy önmagát megjavítsa. Semmilyen neveléstől, semmilyen módszertantól, semmilyen bölcsességtől, semmilyen belátástól nem várható. Nézzétek, és lássátok, hogy mire képes az ember. És mert nézzünk, és látjuk, ezért szól nekünk is Jézus, hogy legyetek olyan hívők, akik ennek ellenére, amit ma láttok, amik ma jelei az ember gonoszságának, mégsem mondjátok azt, hogy akkor menthetetlen az ember, mert van, akik azt mondják, hogy hát ez mindig így volt, és ezután is mindig így lesz, az ember már csak ilyen, hanem menjetek el, és hirdessétek azt az örömhírt, hogy igenis, van, aki az embert meg tudja váltani a bűnből, a halálból. Elsősorban most mondjuk azt a bűnből, hogy ne tegyen többé ilyet az ember, hogy ne okozzon szenvedést a másiknak, hogy jusson valóban bűnbánatra, nem olyan belátásra a saját esze szerint, hanem bűnbánatra, és kérje a bűnei bocsánatát, és munkálkodjon azon, hogy mindent jóvá tegyen, amit a bűnével felborított, összezavart, elrontott, hogy szenvedést okozott, hogy üldöztetés gerjesztett, hogy menekült áradatot indított el, hogy az ember jusson el arra a bűnbánatra, arra a bűnbocsánat kérésre, amelyik egyedül gyógyíthatja meg az embert. Ezért tehát, amikor Jézus szava most nekünk szól, hogy legyetek hívők, akkor nem az ember jóságban, nem az ember meggyőzhetőségében kell hinnünk, hanem abban, hogy a bűnnek és a halálnak csak Jézus egyedül a legyőzője. Ez az az örömhír, ami a keresztényeknek szól, amit a keresztények hirdetnek, amit az egész világra el kellene vinnünk, hogy nincsen más, aki diadalt arathatott és arathat a halál és a bűn felett, egyedül Jézus. De ő ezt megtette, és ő ma is bennünket is, és mindenkit erre a győzelemre hív, erre a bűnbánatra, erre a bűnbocsánatra, erre az örömhírre, hogy van győzelem a halál és a halál pusztítása, a bűnnek minden ereje és minden rontása felett. Kedves testvéreim, azzal kezdtük az imént, hogy olyan dolgokat éltünk át, amik, vagy élünk át és látunk, amiket nem is gondoltunk volna és hihetetlenek volnának, és mi magunk is talán azt gondoltuk, hogy ilyen nem történt meg az életünkben, most pedig azzal kell befejeznünk, hogy minél inkább megnyilvánul ez, tehát nyilvánvalóvá lesz, és újra bebizonyítja az ember, hogy mire képes, annál inkább felragyog a húsvét Jézus feltámadása ünnepének az örömüzenete, és annál inkább örvendezhetünk és ünnepelhetünk mi is, egyrészt azért is, mert mi békességben élünk, és ez nagyon nagy dolog, de azért is, mert hogyha jönne is a békétlenség, ha jönne is a háború, nekünk minden körülmények között azt hirdeti az evangélium Jézus feltámadásának a története, hogy nem az erőszaké, nem a halálé, nem a gonoszságé, nem a bűné, nem a sátáné az utolsó szó és a győzelem, hanem az egyedül, kizárólag, végérvényesen, mindörökké Jézusé. És ezért szabad, hatangsúlyozzuk még egyszer befejezésül, nekünk imádkoznunk, mondhatjuk úgy is akár, ez a kötelességünk, ez a feladatunk, ez a küldetésünk, imádkoznunk, hogy ezt mindenki meglássa, hogy nem a bűn, nem a halál a megoldás, még ha azt mondja magáról is, még ha azt gondolja is az ember, hanem egyedül Jézus feltámadása, az ő élete, az ő bűnbocsánata, az ő általa elhozandó örök élet és üdvösség. Amen.